Köszöntöm Önöket, ez az Inforádió külpolitikai magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A V0-as vasúti elkerülő, a Ferihegyi gyorsvasút és új határátkelő építésének előkészítéséről is megállapodást kötött Magyarország és Kína a kínai elnök látogatásán. A két fél arról is megegyezett, hogy együttműködnek a nukleáris ipar területén, részletek Varga Mónikától.
Kína és Magyarország mindig barátok voltak, de történelmük során most a legjobb a kapcsolat a két ország között, jelentette ki a Kínai Népköztársaság elnöke a magyar miniszterelnökkel és a magyar kormány tagjaival folytatott tárgyalása után. Xi Jinping hangsúlyozta, hogy a két ország közötti kapcsolatokat tovább kell fejleszteni. A kínai elnök szavait szinkrontolmácsolással hallják.
Bejelentjük az átfogó stratégiai partnerséget Kína és Magyarország között az új korszakra vonatkozóan. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a két oldalú kapcsolatot és együttműködést egy arany útra vezessük, amely nagyobb célok elérését szolgálja.
Európa ma a háború oldalán áll, Magyarország azonban tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaz, így támogatja a kínai békekezdeményezést is, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő kitért arra is, hogy 20 éve, amikor utoljára kínai elnök látogatott az országba, még egy központú világrendben éltünk. Most azonban már több központúban, aminek egyik tartó oszlop a Kína, amely meghatározó a világgazdasági és világpolitikai folyamatokban. Kiemelte, jelenleg 6400 milliárd forintnyi kínai beruházás zajlik Magyarországon. Tavaly a külföldi beruházások 3/4 érkezett Kínából, a két ország közti kereskedelem értéke pedig 20 év alatt 3 milliárdról 12 milliárd dollárra emelkedett. Orbán Viktor új együttműködéseket is bejelentett Kínával.
Nem csak gazdasági tény, hanem egyúttal a bizalom kifejeződése is, hogy az együttműködésünket ki tudjuk terjeszteni a nukleáris ipar teljes spektrumára, ahol eddig még a két ország között nem volt együttműködés. Ez nagy lehetőségeket tartogat, mert e tekintetben, a nukleáris ipar tekintetében Magyarország komoly nemzetközi tapasztalattal és presztízzel rendelkezik.
A két fél összesen 18 megállapodást írt alá. Megegyezés született például arról, hogy Kína egyövezet egyút kezdeményezése keretében megkezdik több magyarországi vasúti beruházás előkészítését. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be.
Régen V0 névvel említettük, tehát a Budapestet elkerülő vasúti gyűrű megépítésének előkészítése most megindul egy közös kínai-magyar fejlesztés keretében. Ugyanígy megkezdjük az előkészítését egy olyan gyorsvasúti összeköttetésnek, amely azt célozza, hogy a repülőtérről Budapest belvárosába gyorsan, kulturáltan lehessen megérkezni.
Ugyancsak kínai közreműködéssel kezdődik el a magyar elektromos autó töltőhálózat fejlesztésének, valamint egy új, nagy kapacitású Magyarország és Szerbia közötti határátkelőhely építésének az előkészítése. Magyarország, Kína és Szerbia emellett közösen vizsgálja azt, milyen módon lehetne a lehető leggyorsabban kőolajvezetéket építeni Magyarország és Szerbia között. De megegyezés született a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kínai exportjának bővítéséről is. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Diplomáciai és gazdasági szempontból is nagy jelentőségű volt a kínai elnök magyarországi látogatása, mondta az Inforádiónak nyilatkozó szakértő. Herceg Zsolt kérdezte Salád Gergely sinológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársát.
Nagyon tipikus kínai módra történtek a dolgok. Ugye a kínaiakkal az ügyek úgy folynak, hogy először az ember köt egy szándéknyilatkozatot, aztán abból lesz egy keretszerződés, aztán abból lesz egy konkrét szerződés, aztán abból lesznek még konkrétabb kivitelezési, végrehajtási dolgok. És most is tulajdonképpen ez a 18 egyezmény, amit aláírtak, ezek inkább ilyen szándéknyilatkozatszerűségek, tehát itt nem arról van szó, hogy megállapodtak a felek abban, hogy mondjuk kínaiakkal közösen fogjuk fölépíteni a Ferihegyi gyorsvasutat, hanem csak arról állapodtak meg, hogy megvan a szándék a két félbe, hogy elkezdjünk közösen dolgozni azon, hogy esetleg majd közösen építsük meg ezt a vasutat. És tulajdonképpen egy-két ilyen nagyon konkrét kivétellel a megállapodásoknak az öme az ilyen. De ez természetes, a kínaiak így működnek. Egyetlen egy kivétel van a megállapodások között, ez pedig a kapcsolatoknak a magasabb szintre emelése, ez az ilyen minden körülmények közötti stratégiai partnerség, ez ugye a kínai diplomáciai hierarchiában a második legszorosabb szorosabb kapcsolatot jelenti. Az első kategóriában egyébként csak Oroszország tartozik, tehát itt tulajdonképpen előrelépett Kína számára Magyarország. Az országoknak a diplomáciai kapcsolatoknak a minősége, vagy a barátságossága szempontjából felállított hierarchiában.
Miért volt ez ennyire fontos Kínának?
Magyarország ugye a legkína barátabb EU tagállam. Kína számára nagyon fontos az EU. Kínai gazdaság eleve komoly problémákkal küzd, de hát, hogyha nem küzdene problémákkal, akkor is természetesen az európai piac, az még mindig Kína számára az egyik legfontosabb piac, ha már nem is a legfontosabb, mint évtizedeken keresztül volt. Úgyhogy nekik nagyon fontos, hogy az EU-ban legyenek olyan erők, amelyek egy általánosságban elhidegülő kapcsolatban, egy nagyon negatív környezetben továbbra is azon dolgoznak, hogy a kínai-európai kapcsolatok azok jók maradjanak, és az üzlet, az együttműködés az folytatódjon, és ebben Magyarország a saját méreténél sokkal jelentősebb szerepet tud játszani, hiszen az európai eseményeket, ha nem is tudjuk megakadályozni mondjuk az európai-kínai kapcsolatoknak a megromlását, de azért tudjuk egy picit terelgetni abba az irányba, ami a kínaiaknak kedvező.
Magyarország számára ez utóbbi a diplomáciai, a politikai előnye a kínai elnök látogatásának?
A politikai előnye az mindenképpen az, tehát mi Kína számára EU tagállamként vagyunk érdekesek, fontosak, jelentősek, tehát emiatt is minket választott a Covid utáni első európai útja egyik célállomásának Xi Jinping, és valószínűleg emiatt is emeltek minket magasabbra a diplomáciai hierarchiában. De hát azért nem csak politika létezik, tehát a kínaiak ugye egy kereskedő nép, és számukra természetesen gazdaság is fontos, ahogy számunkra is, és azért itt a gazdasági lehetőségek is jelentősek. Az egy fontos tényező, hogy Magyarország az EU-n belül van, tehát hogyha véletlenül kitörne egy teljes körű európai-kínai kereskedelmi háború büntetővámokkal, szankciókkal, embargókkal, egyebekkel, amire azért van esély, mert eléggé rossz irányba mennek a dolgok, akkor is, hogyha egy kínai cég nálunk fektet be, akkor a nálunk gyártott terméke az már európai terméknek számít, tehát azt nem lehet egyszerű büntetővámokkal kint tartani az Európai Unió kapuin kívül. Ezért is fontos Magyarország.
Salád Gergely sinológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársát hallották. Oroszország elutasítja bármely állam vagy szövetség törekvését a kizárólagosságra, tudja, hová vezetnek a túlzott ambíciók, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a náci Németország felett aratott győzelem 79. évfordulóján a moszkvai Vöröstérre rendezett katonai díszszemlét megnyitva. Bendezsevszki Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője szerint Putyin beszédében most is azt bizonygatta, hogy miért van szükség az ukrán elleni háborúra, Varga Mónika interjúja.
Az üzenet fő fókusza a háború volt, és az összehasonlítás, hogy akkor 79 évvel ezelőtt a nácikkal szemben is harcoltak szovjet erők, és győzelemre vitték. Hogy a győzelem napi parádének ez a lényege, hogy megünnepeljék a győzelmet a második világháborúban. És most ugyancsak egy harc zajlik náci erőkkel szemben, ugye Vladimir Putyin külön kihangsúlyozta, hogy a nyugati országok, a nyugati politikai elitek visszahozták a nácizmust a nyilvánosságba, a politikába, tehát próbálta hangsúlyozni ezeket a hasonlatokat a második világháborús korszak, a fasizmus, a nácizmussal szembeni küzdelemmel, és a jelenlegi időszaka. Ezt hangsúlyozandó, ugye nem csak a beszédet tartalmazott ilyen elemeket, hanem a pódiumon Putyin mellett is olyan katonák, tábornokok fogadtak helyet, akik aktívan részt vesznek a Ukrajnában zajló háborúban, és olyan egységek is vettek részt a felvonulásban, akik ugyancsak háborús veteránokból, a harcok aktív résztvevőiből állnak. Egy külön fricska a nyugat és Ukrajna felé volt például az, hogy a tribűnre Putyin mellé beültettek egy olyan katonai parancsnokot, aki a Bucsában állomásozó erőknek az egyik vezetője volt. Putyin mindenképpen próbálta összehasonlítani a közel 80 éves múltat és a jelenlegi korszakot, ezzel próbálta magyarázni az oroszlakosság felé, hogy miért van szükség erre a háborúra, miért tart már harmadik éve ez a háború. Ez ugye a harmadik győzelemnapi felvonulás volt háborús viszonyok mellett.
Azt is mondta Putyin, hogy soha nem felejti el a közös harcot és a szövetség hagyományait a nácizmus elleni küzdelemben, és néhány nappal ezelőtt a beiktatási beszédében pedig arról beszélt, hogy nem zárkózik el a dialógustól a nyugati országokkal. Lehet ezt egyfajta békülékenységként értékelni?
Én nem értékelném békülékenységnek. Ugye egyetlen nyugati országnak képviselője sem vett részt a győzelemnapi parádéban. A győzelemnapi parádé országai között összesen 9 külföldi állam vett részt, tehát olyan országokat találunk ezek között, mint Belarus, Laosz, Tadzsikisztán, Kirgizisztán, Guinea-Bissau, tehát alapvetően kicsi, vagy harmadik világhoz tartozó országok, vagy Oroszország hagyományos szövetségeseit. Jelenleg Oroszország próbálja kihasználni azt a kedvező időablakot, ami ebben az évben a harcok során mutatkozik számára. Úgyhogy inkább a háborús eszkalációnak a növekedésére lehet számítani, nem fog valamiféle békülékeny hangnemre és megegyezésre Ukrajnával, vagy a béketárgyalásokra a nyugati partnerek segítségével. Nem számítok semmiféle ilyen közeledés úgy beszéd alapján.
A beszámolók szerint jóval kevesebben voltak a parádén, és a hadi eszközöket és a haditechnikát is jóval visszafogottabb mértékben vonultatták fel, mint korábban. Lehet ebből valamire következtetni? Utalhat ez valamire?
Tudni kell a felvonulás körülményeiről, hogy a májusi időszak ellenére rendkívül hideg időjárás volt, nagyjából 1-2 fok körüli időnként havazással egybekötött időjárás volt, tehát az, hogy kevesebben voltak az utcákon, kevesebben nézték a felvonulást, annak lehet az is az oka, egyszerűen, hogy rossz volt az időjárás és hideg volt. A haditechnikának a hiányosságai, az pedig nyilván arra utal, hogy ahogy említettem, már harmadik éve háború van, Oroszország háborúban áll, és a legmodernebb egységek a fronton vannak, egyszerűen nem engedheti meg magának Oroszország, hogy a frontról hazahozza ezeket az egységeket. Ezért olyan egységeket láttunk, amelyek mondjuk Oroszország más részeiben teljesítenek szolgálatot, vagy akár olyan muzeális darabokat, mint a T-34-es tankok. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként nincs kiállítható jellegű fegyver, nem marad fegyver, amit megmutathatnák, egyszerűen más helyeken vannak azok a fegyverek, és nem felvonulás részét képezték.
Bendazsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, a posztszovjet térség szakértőjét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Augusztusban, augusztus végén jöhet el a holtpont az orosz-ukrán háborúban, ezt mondta az Inforádió Aréna című műsorában Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Szerinte az ukrán lőszerhiány, Oroszország területi nyereségei, valamint a hadigazdálkodása okozta nehézségek és az időjárás is megakaszthatja a harcokat. A riporter Exterde Tibor.
Én azt gondolom, nagyon hamar bekövetkezhet ez a holtpont. Ugye, hogy most Ukrajna közel 61 milliárd dollárnyi fegyverzetet kapott, illetve az amerikai hadsereg eszközeinek a feltöltése van folyamatban. Amivel óriási gond van, az a lőszer. Tehát úgy hiába akarunk nagy csapásokat mérni a HIMARS sorozatvetővel 80 meg 300 kilométeres mélységbe, amikor az arcvonalban nem tudom támogatni a gyalogosokat, azok fel fognak örlődni. Az oroszok elővettek egy régi fegyvert, ez az úgynevezett siklóbomba, 60 kilométerről indítják az ukrán állásokra. 1500 és 3000 kilós bombákról beszélünk, ami a levegőben kinyitja a szárnyait, és sikló repüléssel repül a célokhoz. Ezeknek a fele robbanóanyag, amikor becsapódik az állásokba, beszéltünk ilyen katonákkal, 10 méterre eldobja őket, és eltöri a gerincüket, vagy éppen a csigolyát. Tehát rendkívül problémás és nagy mennyiségben gyártják. Ugye az oroszok a fegyvergyárak felpörgetésével 3 műszakban gyártják a drónokat, harckocsikból 50-100-at újítanak fel havonta, körülbelül 30-40 a veszteségük havonta, tehát tudják ellensúlyozni ezeket, tüzérségi eszközökből 2-300-at újítanak fel és az arcvonalba küldik, azaz megvan az a fölényük. Tehát az arcvonalban van gond az ukránoknak, hiába van jó légvédelmi rakétájuk, hiába tudnak messze csapást mérni. Például a Krim félszigeten közel 160 kilométerre az arcvonalból Jankoi nevezetű repülőtérre 10 darab rakétával csapást mértek, és körülbelül 6-8 technikai eszközt, Su vadászgépeket, illetve Kamov helikoptereket semmisítettek meg. De 100 ilyen rakétájuk van, akkor még van 9 ilyen csapás.
Az orosz oldalról eljöhet egy olyan pont, például, hogyha Ukrajna nem tud belőni már orosz területre, hogy akkor ott megállnak, vagy addig mennek, ameddig csak tudnak.
Mind a két félnek meg kell gondolni azt, hogy meddig húzhatja ezt a háborút. Mind a két félnek, hogy most az oroszok több százezer embert beültettek a hadigazdaságba, ez más területeken jelentkezik. Nyilván az autógyártásban gyártanak majd valamit, ami nagyon fog hasonlítani mondjuk a Zsigulira, de nem a mondjuk az Audira. Én azt gondolom, hogy őnáluk is eljön az a területi nyeresség, ha mondjuk meg lesz a Donyeck megye teljes területe, amiből még csak 78-79% van meg, akkor esetlegesen elgondolkodhatnak.
Az időjárás változás előbb-utóbb ősz lesz, jönnek az esők, az bármelyik felet szorítja most?
Akkor a harcászati feladatok, illetve a csapások iránya az elég egyértelmű, az utakra korlátozódik.
Mert csak ott tudnak úgyis mozogni?
Igen, mozogni, mert minden jármű megakad ebben a sárrendszerben. Tehát én azt gondolom, addig bekövetkezik a holdpont augusztus végéig.
Resperger István ezredest, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatóját hallották. 7 évvel híres beszéde után Emmanuel Macron visszatért a Sorbonnra, hogy Európa jövőjéről értekezzen. A francia elnök beszédéről a Méltányosság Politika Elemző Központ stratégiai igazgatója közölt elemzést. Herceg Zsolt kérdezte Lakatos Júliát.
Nagyon fontos, hogy ez a Sorbonnon elhangzott beszéd, ez tulajdonképpen az utólagos értékelése a 7 évvel korábbi meghatározó beszédének, amikor felvázolta az Európáról szóló vízióját. Macron azonosítja a francia nemzeti érdeket és az ő politikáját azzal, hogy az Európai Unió jövője az milyen lesz. Számára ez a kettő ez azonos. Azt mondja, hogy ez alatt a 7 év alatt nem sikerült elérni azokat a célkitűzéseket, amiket meghatározott. Sőt, egészen drámaian fogalmaz, hogy Európa a geopolitikai átalakulások miatt, a különböző technikai átalakulások, gazdasági átalakulások miatt egész egyszerűen meggyengült, és a liberális demokrácia kerül veszélybe ezáltal. Ugyanakkor azt is mondja, hogy ez rajtunk múlik, hogy milyen lesz Európa, és hogy milyen módon tud talpon maradni Európa.
Nagyon nehéz leegyszerűsíteni magát a kérdést is, de ön szerint az nem túlzó leegyszerűsítés, hogy most tulajdonképpen arról vizsgázik ez a közösség, hogy ez egy érdekközösség, vagy egy értékközösség is?
Mindkettő. Ez az Európai Unió lényege. Természetesen azt is kell érteni, hogy az idők során változott az Európai Unió jellege. Tehát kezdetekben, amikor még nem is Európai Unió volt a mai közösség, ez valójában egy inkább gazdasági érdekre következő nemzetek társasága volt, majd egyre inkább bejöttek olyan közös alapértékek, amik meghatározóvá váltak. Ugye az a konfliktus, amit az Európai Unión belül látunk, amit a liberális demokrácia konfliktussal azonosítunk, az tulajdonképpen ennek az eltérő Európa képnek az értelmezése. Hogy miről is kell szóljon az Európai Unió? Arról, hogy nemzetek közös érdekek alapján következnek valamire, vagy pedig, hogy ténylegesen értékek mentén politizál az Európai Unió, és ebben mindenki felolvad. Tehát ezt sosem lehet majd az Európai Unión belül végérvényesen eldönteni, mert mindig mindenki egyszerre képviseli a nemzeti érdeket, és próbálja ennek megfelelően irányítani az Európai Uniós érdeket. Ugye az az érdekes, hogy Emmanuel Macron politikája és ez a beszéd nagyon nagy átfedéseket tartalmaz Orbán Viktor bizonyos megnyilvánulásaival. Ő is sokat beszél a nemzetről, ő is beszél a szuverenitásról, a stratégiai autonómiáról, a migrációról. Nagyon hasonló módon, mint ahogyan Orbán Viktor, csak egy egész más következtetésre jut, tehát ő azt mondja, hogy mindenről azért kell beszélni, hogy a liberális demokráciát megvédjük, és az EU-t erősítjük, míg Orbán Viktor ugyanebből arra a következtetésre jut, hogy azért kell erről beszélni, mert a liberális demokrácia veszélyezteti ezeket az értékeket, és gyengíti az Európai Uniót, tehát ezzel valamit kezdeni kell.
Van itt közös nevező? Az nem lehet közös nevező, hogy mindkét fél fontosnak, értékesnek tartja az Európai Uniót és saját országa tagságát is, csak mindkettő szerint meg kellene változtatni. A változtatás módjával, az új működési modellel összefüggésben vannak csak véleménykülönbségek. Ugye nincsenek meghatározó erők uniós tagállamokban, amelyek például kilépnének az unióból, vagy megszüntetnék azt.
Sokkal több a közös Orbán Viktor és Macron politikájában, mint gondolják. gondolnánk. Végső soron mind a ketten változtatni szeretnének az Európai Unión. Van éles különbség a kettejük között, tehát nagyon másként közelítik meg az Európai Unió kívánatos politikáját. Ugyanakkor ezt úgy kell kicsit látni, hogy vannak helyzetek, amikor érdekegyezés van, és amikor nagyon jól tudnak közösen együttműködni és képviselni akár a saját nemzetük, akár az Európai Unió közös érdekét. Vannak helyzetek, amikor viszont vérre menő csatát víznak, és kiélezik ezeket a konfliktusokat, és ezek párhuzamosan működnek egymás mellett. Mind a ketten egy átalakuló geopolitikai helyzetben a saját geopolitikai pozíciójukat próbálják érvényesíteni, ugye azzal a kitétellel, hogy Franciaország nyilván egy nagyon más geopolitikai pozícióból indul, mint Magyarország, és a történelmi háttér is nagyon más.
Lakatos Júliát, a Méltányosság Politika Elemző Központ stratégiai igazgatóját hallották. Az európai parlamenti választások közelettével a szlovákok jobban tartanak az Egyesült Államok befolyásától, mint Oroszországétól. Ez derül ki az Ipsos ügynökségnek az Európai Digitális Média Megfigyelőközpont számára készített felméréséből. A közvéleménykutatás szerint még ennél is többen aggódnak amiatt, hogy maga az Európai Unió lesz ráhatással az uniós voksolásra. Kis Balázs küldött tudósítást Pozsonyból.
Az Ipsos felmérése egyebek mellett azt vizsgálta, hogy a szlovákiai válaszadók hogyan ítélik meg az európai parlamenti választásokba való esetleges beavatkozás kockázatát. A megkérdezettek kevesebb, mint egyharmada, 31%-a tartja komoly problémának a külső beavatkozást a júniusi európai parlamenti választásokba. Egy másik harmada, 35%-a kis problémának tartja ezt a forgatókönyvet. A válaszadók harmadik harmada, 34%-a számára ez egyáltalán nem jelent gondot. A felmérés a visegrádi négyek valamennyi országára kiterjedt. Lengyelországban a válaszadók több mint fele, 55%-a tartja komoly problémának az uniós választások külső befolyásolását. Azt a kérdést is feltették a felmérésben résztvevőknek, hogy szerintük melyik konkrét külföldi ország vagy nemzetközi szervezet próbálja meg befolyásolni a választások eredményét. Az Egyesült Államoktól a Szlovákiában megkérdezettek 38%-a vár beavatkozást az uniós választásokba, Oroszországtól viszont csak 36%. A felmérés szerint még többen tartanak attól, hogy se nem Moszkva, sem pedig Washington, hanem maga az Európai Unió befolyásolja majd az európai parlamenti választásokat. Ezt a lehetőséget a szlovákiai válaszadók 39%-a választotta. A V4-ek többi tagja ezzel ellentétben következetesen az orosz beavatkozástól tart a leginkább. Lengyelországban például 100 emberből 63 vélekedik így. A felmérés során az Európai Unióval kapcsolatos leggyakoribb félretájékoztatási narratívákra is rákérdeztek. Szlovákia esetében ezek közé sorolták az új típusú élelmiszerekre, például a rovarokból készült élelmiszerek fogyasztására való áttérést, a belső égésű motorok visszaszorítására irányuló erőfeszítéseket, valamint az ürgék és teknős békák védelmére szánt tervet. Ugyanezen felmérés szerint a szlovákiai választópolgárok 39%-a biztosan az urnákhoz járul a június második hétvégéjén megrendezett európai parlamenti választásokon, míg további 23% az inkább igen választ jelöl meg erre a kérdésre. A V4-es országok között ez a legalacsonyabb arány. 5 évvel ezelőtt, 2019-ben a választási részvétel még a 23%-ot sem érte el az országban. Szlovákiában június 8-án szombaton választanak európai parlamenti képviselőket, 23 párt és egy koalíció jelöltjei versengenek a szavazatokért, a szlovákok összesen 15 képviselőt küldhetnek Brüsszelbe. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját és a műsorvezetőt, Kocsonya Zoltánt hallották. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!